Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen nemzetközi környezetben kezdi a kereskedést a budapesti értéktőzsde?
Egyelőre jó a hangulat, itthon is és a nemzetközi piacokon is. Kismértékű emelkedés látszik a budapesti értéktőzsdén. Visszatérve a nemzetközi hangulatra hasonló volt már a múlt hétvégén is, tehát kismértékben emelkedtek a nemzetközi piacok, illetve ma kora reggel az ázsiai piacokon is inkább emelkedés látszott, és a jelek szerint ez ragadt át a magyar részvényekre is. A BUX Index 0,4%-os erősödéssel kezdi a napot néhány perccel a nyitást követően. A vezető papírok közül egyelőre az OTP minimális 10 forintos mínuszban áll 29.080 forinton, a Magyar Telekom pedig 1814 forinton stagnál, azonban ezt ellensúlyozza a MOL 0,9%-os erősödése, ami 2764 forintos árfolyamat jelent, illetve a Richter 9865 forintra való erősödése, ez 1%-kal haladja meg a pénteki záró árfolyamat.
Mire figyelnek ma a befektetők?
Ma nem várható igazán fontos makroadat, a hét további részében elsősorban az amerikai munkaerőpiaci adatok lesznek lényegesek. Magyar szempontból a kormányzati szektor egyenlege, illetve a háztartások és a nemzetgazdaság pénzügyi számlái jelennek majd meg szerdán reggel. Ezekre lehet érdemes figyelni, de ahogy említettem, ennél talán fontosabbak lehetnek a hét második felében érkező amerikai munkaerőpiaci adatok. Az elmúlt hetekben több minőségbeli kritika is érte ezeket az adatokat, jelentős revíziókra volt szükség, éppen ezért akár a dollár árfolyamára is hatással lehetnek.
Kisebb erősödéssel indítja a hetet a forint, hol tart most?
Igen, a forint most 0,2%-os erősödésben van az euróval szemben, így ismét a 390-es kritikus szintet közelíti a jegyzés, egészen pontosan 390 forint 30 fillérnél jár most, és ahogy említettem, ez a dollár árfolyamával függ össze. A múlt héten, amikor az amerikai deviza erősödött, akkor a forint visszagyengült a 390-es szint fölé. Most ismét egy kis fordulatleát látszik az euró-dollár árfolyamba, vagyis a dollár ismét gyengülésnek indult, és úgy tűnik, hogy ez a forint szempontjából is pozitív lehet.
Köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották, akit műsorunk végén majd ismét kapcsolunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Alapvetően a céges vásárlások húzzák a hazai új autópiacot, mondta egy szakmai rendezvényen a Magyar Leasing Szövetség elnöke. Zsénagy Istvánt Sipos Ildikó hívta fel.
2023-ban volt egy mélypontunk, ami azt jelentett, hogy a újonnan forgalmazott gépjárművek száma 107 ezerre csökkent, majd most már odaértünk, hogy a tavalyi évben 121 ezer autó került gazdára új személygépjármű. Egy 8 hónap tekintetében egészen pozitívak a számok. Egy konzervatív becslés azt mondanám, hogy a tavalyi piacot fogjuk tudni hozni. Optimista becslés, akár a 130 ezeres piac is előállhat. Jellemzően a céges vásárlások dominálják a piacot, stagnálásra, illetve növekedésre számítunk ebben az évben a tavalyi évhez képest.
A céges vásárlások milyen arányban dominálják a piacot?
Kijelenthetjük, hogy az elmúlt 10 évben 70-30%-os az arány, tehát 70%-ban cégek vásárolnak gépjárművet, vagy leasinggel, jellemzően a nyílt végű leasing az, amit ők használnak, vagy pedig flotta kezeléssel, a hosszú távú bérbeadás mellett egy teljes üzemeltetést is kapnak a cégek. Ennek a részaránya egyébként folyamatosan növekszik.
Hogyha a piac bővülés motorját nézzük, akkor mit lehet elmondani, hogy a hajtásláncok tekintetében mi volt a piac bővülés motorja?
Ahol egyértelmű bővülés van, az a hibrid meghajtás. Ez azt jelenti, hogy van egy belső égésű motor és egy kiegészítő elektromos akkumulátor, ennek több verziója lehet. Van a úgynevezett full hibrid, ahol nincs külső töltési lehetőség, ez egy jelentős részt teszi ki, összességében 40%-ot meghagyják már a hibrid autók a magyar eladásban, de vannak egy úgynevezett mild hibrid rész is, ami egy igazából inkább benzinesre sorolnám, mint a hibridhez. Tehát a hibrid tör előre, a régóta várt elektromos elmozdulás az sokkal lassabban halad, mint gondoltuk volna. Ennek ellenére egy év alatt 7%-ról most már egy 8 hónapban kimondhatjuk, hogy 8% fölötti az új autó eladás aránya a tekintetben. Európa az már 15%-nál jár, és még egy momentum, a dízel mint olyan az folyamatosan csökken, de talán elérte az alját, mivel én azt gondolom személy szerint is, hogy ennek a hajtásláncnak megvan a szerepe a jövőben. A megfelelő használat mellett ez már jóval 20% alá került.
Hogyan halad Magyarország abban, hogy megfiatalítsa az autóparkját? Azért az elmúlt években azt lehet mondani, hogy elkezdtünk, minthogyha elkezdtünk volna visszafelé lépni, tehát most mennyi a hazai autók átlag életkora?
Elérte sajnos a 17 évet, a tendencia negatív, nem jó irányba haladunk, az új autóadások nem tudják megfékezni az autópark öregedését, természetesen ez egy szép szám lenne, ha meg tudnánk állítani, akár visszavinni a 2012-ben, ahol 10-12 év között volt ez az átlag per pillanat, ezzel az új autóadási számmal, ami Magyarországon marad ebből, ezzel ez nem megvalósítható. A Leasing Szövetség együttműködve az autószervezetekkel olyan lobby tevékenységet folytat, ahol akár a lakossági szegmensben is próbálunk az új autóadáshoz olyan kedvező feltételeket kialakítani, amely ennek a bizonyos állománynak a fiatalítását tűzte ki célul. Piaci alapon egy 2 számjegyű finanszírozási kondíció az, ami rendelkezésre áll, de az elmúlt 2 évben egy olyan együttműködésnek köszönhetően a gépjármű importőr, gépjármű kereskedők és a leasing cégek összeálltak, ahogy bárki láthatja az új autók esetén a hirdetéseket akár 0, illetve 0 és 5% között szólnak az ajánlatok. Fontos megemlíteni, hogy az elektromos személyautó beszerzésben a vállalatok számára sikerült a Kavosz Széchenyi Leasing programmal együtt egy 4,5%-os kamatszintet, támogatott kamatszintet szinten elérni. Tehát mind a szektor, mind pedig a állami támogatásoknak a begyűrűzése azért azon van, hogy egy sokkal kedvezőbb a piacinál, sokkal kedvezőbb kamatszinttel tudjuk segíteni ezt a bizonyos fiatalitást. Megállítani még nem sikerült, vannak ötleteink, ezekkel megyünk a döntéshozók felé.
Zsénagy Istvánt, a Magyar Leasing Szövetség elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Új európai érdekképviseleti szervezet jött létre az autóiparban, amelynek célja, hogy ellássa az ágazat hatékony képviseletét Brüsszelben is, mondta az Inforádiónak a gépjármű márka kereskedők országos szövetségének elnöke, Gablini Gábort hallják.
Olyan hatalmas változások történnek az autóiparban, az autó kereskedelemben világszerte, hogy Európának is fel kellett ismerni, hogy a több érdekérvényesítő szervezet egymás mellett nem tud olyan hatékony lenni, mintha egy van. Ezért aztán egy éves munka után megszületett az a döntés, szerencsére itt Budapesten, Budapest Pact néven került is a köztudatba, létrejött egy új Automotive Mobility Europe nevű egységes szövetség, aminek egy remélhetőleg nagyon erős hangja tud lenni Brüsszelben, ami azt képviseli, ami a vásárlók, és természetesen ebben összefüggésben az autókereskedők érdeke is.
Gablini Gábort, a Gémosz elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió szakértőjének közreműködésével készülő műsorunkban szó lesz még arról, hogy az öntözés kulcsfontosságú vált a diótermesztés sikerességében is. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Vannak kínai elektromos autógyártók, akik bajban vannak, de Peking célja csupán néhány gyár óriás fenntartása, amely világszinten sikeres. Ilyen például a BYD, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Bazsó Gábor Karotta, autópiaci és technológiai szakértő, akivel Exterde Tibor beszélgetett.
Az lehetetlen, hogy az egész európai elektrifikáció ügyét a vásárlói igény fogja eldönteni, mert az ember látja, hogy a szomszédnak is van, harmadannyiból fogja üzemeltetni. Már 5 éve van neki, jó ez, és ki fogja követelni, hogy akkor akarok töltőrendszert. Mindent akarok az országban, mint a norvégok. Csinálja meg a kormányom.
Igen, de ez lesz, a piac fogja eldönteni, mert az összes viszonylag szabad versengő piacon végül a piac szokta eldönteni a dolgokat. Csak az látszik ebben, hogy az EU kényelmesen menedzseli ezt az egészet, abban az értelemben, hogy az itteni állami nagyvállalatok, azok például elvárják ezt, pontosan ugyanúgy, ahogy az imént fogalmaztál, hogy akkor rakják le a töltőket, mert a töltőhálózat rossz. De hát valójában ez nem így van. Ha a töltés egy üzlet, akkor a töltőt azért rakják le, mert a töltőn valakik töltenek, és azon valakinek nyeresége keletkezik. A benzinkutakat se az EU rakatja le és fizeti ki az Európai Uniós adófizetők pénzéből, mert egyértelműen van rá kereslet. És eltartja magát, és egy profitábilis üzletek, bár ugye általában nem a benzinen keresnek,
hanem
ugye,
a közis,
mert nem a shopon, de ez mindegy, ugyanez történhetne éppen az árammal is, ott még tovább is állnak, ugye ráadásul, és fog is történni. A piac maga is eldönti ezt a kérdést onnantól kezdve, hogy addig alányúltunk az elektrifikációnak egyszer az elején, hogy azt a versenyhátrányát, ami simán csak abból keletkezik, hogy van egy nagyon bejáratott, nagy inkumbens szereplőkből álló piac, amin ugye ott van az összes nagy autógyár, és a rájuk épülő infrastruktúra benzinkutastól mindenestől, és nem lehet azt várni, tehát azt mondani ilyen álságosan, hogy hát, hogyha ez egy verseny, és olyan jó a villanyautó gyerekek, hát akkor már megveszik az emberek, persze. Hát ez pont olyan, mint azt mondani az újszülöttnek, hogy álljon ki Muhammad Ali ellen, és pofozza le. Hát hogy? Amikor az egyik egy felnőtt boxoló, a másik pedig tegnap született, hogy az úgy nem megy. Úgyhogy ebbe kellett az elején egy kicsit belenyúlni, addig, ameddig elsegítjük az egész piacot, addig az üzemméretig. Itt ugye borzalmasan magas belépési küszöbű tevékenységekről van szó, tehát autógyárat építeni az elképzelhetetlen mennyiségű pénzbe kerül, ezek mind globális nagyvállalatok, amik néhány százalékos marzsokkal tudnak működni, akkor jó esetben 10%-okkal, nagyon ritkán 20%-kal, de nem az a jellemző, nem tényleg abból élnek ezek az autógyárak, hogy milliós darabszám fölött kell létezni. Fúzióba menekülnek, hogyha nem tudják ezt a legalább 2,5 millió autó szintet elérni, mert egyszerűen a méretgazdaságosságon áll vagy bukik az egész. Méretgazdaságosságot csinálni a nullából nem lehet, ezért vannak azok a beavatkozások, amik segítenek abban, hogy ez az átállás az le tudjon menni, illetve az új szereplők elérjék ezt a szintet. Kína is ezt csinálta a maga eszközrendszerével, a sokat emlegetett kínai támogatásokkal, azoknak a jó és rossz részével, hogy alányult ennek az egésznek mindenféle módon azért, hogy elérje azt a szintet, amikortól kezdve viszont átadhatja a piacnak, és át is adja mostanra a piacnak, és döglenek is meg a kínai autógyártók. Nagyon-nagyon nagy bajok vannak egyébként a kínai autóiparban belül, borzalmas verseny van, hiába fantasztikusak a számaik bizonyos szempontból, közben nagyon sokan mennek majd csődbe és konszolidálódnak, és ez egyébként a kínai vezetés részéről tök oké, meg is mondta, hogy nemzeti bajnokokra van szükség, nem kell 200 darab sikeres kínai autógyártó startup, mert a világ nem úgy működik, hanem 3-4 globálisan Volkswagen, Toyota léptékben versenyképes nagyvállalatra van szükség, amiből látszik is, hogy egynek látszik lenni a BYD, és akkor így a második, harmadik, negyedik, ötödikek azok majd így kiforják magukat, és innentől kezdve egyébként ez ténylegesen egy tiszta verseny, és ennek megfelelően a kínai piac úgy is néz ki, hogy Kínában már nem azért vesznek elektromos autót az emberek, tehát ez az emlegetett 50% fölötti hányad, ez mostanra már nem azért van, mert azon van a dotáció, meg abba az irányba torzítják a piacot, hogy mire lehet rendszámot kapni, meg ilyenek nem. Ez így indult a sztori, tehát hogy ez kellett ahhoz, hogy elinduljon, és mostanra simán az van, hogy azonos kategóriában az azonos funkcióra való, körülbelül azonos képességű autó közül jellemzően az elektromos egyszerre jobb, és egyébként olcsóbb.
Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
November 12-től már csak digitális beszállókártyával lehet felszállni a Ryanair gépekre. A tudnivalókat Kalapos Mihály ismerteti.
Az Egek Ura blog alapítója azzal kezdte, hogy a rendelkezés a jogszabályokkal összeegyeztethető, majd arról beszélt, hogy diszkriminatíve az intézkedés.
A részletekbe beleolvasva az látszik, hogy a légitársaság szinte az összes felmerülő esetre gondolt. Ez azt jelenti, hogy az intézkedés hatályba lépésével egyidejűleg megszüntetnek minden olyan díjat, ami a repülőtéri becsekkolás és beszállókártya nyomtatáshoz kapcsolódik, és minden olyan helyzetben, hogy lemerült a telefon, ellopták a telefont, nem képes valaki kezelni egy ilyen eszközt, minden ilyen helyzetre gondoltak, ebben az esetben a repülőtéren egy kis igazolást állítanak ki az utasnak, amivel aztán fel tudják engedni a gépre, vagy pedig valamelyik agenttől megkap egy valódi beszállókártyát, bár a repülőterek 99%-án ez az igazolás lesz a gépre felengedés feltétele.
Néhány olyan repülőtér azonban még van Európában, ahol nem tud hatályba lépni ez a rendelkezés, tette hozzá Varga G. Gábor.
Tulajdonképpen egyet kér a légitársaság, a járat előtt két nappal online, akár a számítógépen csekkoljon be. Ha ez a becsekkolási folyamat megtörtént, akkor az utas nyugodtan kimehet a repülőtérre, függetlenül attól, hogy a beszálláshoz megszokott QR kód kinyomtatva vagy mobilkészüléken nála van, vagy nincs.
Az Egek Ura blog alapítója elmondta még, hogy a légitársaság hivatalos indoklásában a zöld szempontok szerepelnek, valójában a működési költségeiket akarják csökkenteni. A check-in pultokat azonban teljesen nem lehet megszüntetni, tette hozzá Varga G. Gábor.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A klimatikus viszonyok megváltozása miatt az öntözés kulcsfontosságú vált a dió termesztés sikerességében is, így látják a gazdálkodók. Sipos Ildikó összefoglalója.
Magyarországon évente átlagosan 7000 tonna diót termelnek, főleg Szabolcs, Borsod és Somogy vármegyében, ahol a hazai dióültetvények csak nem 60%-a található. A diótermesztőknek ma a legnagyobb kihívás a megváltozott klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodás, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara dió szakmai napján. Kőszegi Vilmos diótermesztőt hallják.
Az időjárás olyan mértékben változott az elmúlt néhány évben, hogy erre sem a növények, sem a kertészek szerintem nem tudtak megfelelően felkészülni. Emelkedett az éves átlagos középhőmérsékletünk, az UV-sugárzás, a csapadék eloszlása nagyon egyenetlen, és emiatt nekünk az öntözésben fejlesztenünk kell. Ez egy kifejezetten nagyméretű fa, akár 5-7-8 mm-t is képes naponta elpárologtatni annyi vizet, és mélyre mennek a gyökerei, több vízhez hozzá fog tudni jutni, mint egy ilyen gyökerező kultúra, de ő se tud lemenni mondjuk egy ilyen, nem tudom, ilyen első-második vízadó rétegig.
Kőszegi Vilmos azt mondta, a 2010-es évek eleje óta már csak azokon a dióültetvényeken folyik sikeres termelés, amelyeket koratavasztól késő őszig folyamatosan tudnak öntözni. A csapadék hiány mellett pedig a kártevők elsősorban a dióburok fúró légy okoz sok kárt a termésben. Ez ellen azonban több technológia együttes alkalmazásával már tudnak védekezni a gazdálkodók.
Csalianyag és egy minimális növényvédőszer keverékével tudunk nagyon hatékonyan védekezni. Nagyon sok ismerősünk, akinek már javasoltuk, meg tudja védeni a házi kerti diófáit is ezzel a technológiával.
A KSH adatai szerint Magyarországon 9200 hektáron termesztenek diót, ez jelentős növekedés a korábbi 6000 hektárhoz képest. Az új ültetvények korszerűek, de még mindig sok az elhanyagolt, a termesztés technológiát tekintve alacsony színvonalú dióültetvény.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét köszöntöm a vonalban Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét, szervusz!
Igen, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Hol jár éppen a BUX?
Továbbra is mérsékelt erősödés látszik a magyar részvénypiacon, tehát nem változott értemben a hangulat az elmúlt szűk fél órában. Most 0,2%-os emelkedésben van a BUX index, és a vezető papírok többsége is erősödik, az egyetlen kivétel az OTP, mely 0,2%-os mínuszban áll, 29.020 forinton jelenleg. Ezzel szemben a Magyar Telekom 0,3%-ot javított, így 1.820 forinton áll, a MOL 0,6%-kal 2.756 forintra erősödött, míg a Richter 9.835 forintos szintje 0,7%-kal magasabb, mint a pénteki záráskor.
A forint ismét célba vette a 3,90-et az euróhoz képest. Áttörheti valamikor?
Van rá esély a következő napokban a forint ismét 390-es szint alá erősödjön. Ehhez jó részt az kellene, hogy a dollár tovább gyengüljön, ami ugye ma reggel elindult ez a folyamat, illetve már pénteken láttuk ennek a jeleit. Az amerikai deviza most 0,2%-os gyengülésben van az euróval szemben, és ennek megfelelően a forint is mérsékelt 0,15%-os erősödéssel kezdte a napot. Most 390 forint 46 fillért kell adni egy euróért, de ahogy említettem a héten, főleg a hét második felében érkező amerikai munkaerőpiaci adatok lehetnek majd azok, amik akár átlendíthetik ezen a volt ponton a forinton.
Köszönjük a tájékoztatást, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.